Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban a Maros megyei havattő vendégei vagyunk. A településen évekkel ezelőtt néhány lelkes fiatal elhatározta, hogy a falu régi temetőjében található 19. századi homokkőből készült sírjeleket újraállítják, a bokorral, fával benőtt sírokat rendbe teszik, majd gondoskodnak a konzerválásukról, és a turisták érdeklődők számára is látogathatóvá teszik. A közelmúltban nemzetközi szemináriumot tartottak Havattőn, ahol a szakemberek próbálták elmagyarázni a jelenlevőknek, hogy miért olyan értékesek ezek az 1803 és 1929 között készült sírjelek. Ma ezt a témát próbáljuk körbejárni, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
István vagyok, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak néprajzkutatója, Havattőről származom.
Évekkel ezelőtt gondoltak egy nagyot és merészet, és közkincsé szerették volna tenni a havattői régi temetőt. Miért most?
Az egyetem elvégzése után Háromszékre kerültem, és örökségvédelemmel, muzeológiával kezdtem foglalkozni a munkahelyemen. Ahogy teltek az évek, azt vettem észre, hogy elég sok, egyre több településnek valamelyik kulturális értékének a felismerésében, mentésében részt vettem, és egy idő után arra eszméltem rá, hogy ezt Havattőn is megtehetném a saját településemen. Itteni barátaimmal, pedagógusok, közösségfejlesztő emberek, akik a közösségben gondolkodnak és a közösségért tenni is akarnak, velük sok-sok tanácskozás, beszélgetés során jutottunk arra az eredményre, hogy ennek a településnek is megvan a maga értéke, és ez egyik legfontosabb ilyen értékben a havattői régi temető nagyon szépen faragott sírköveit fedeztük fel. Több közlemény is jelent meg erről már a 70-es évek végétől, de igazából ezekről nem is volt tudomása a helybéli embereknek. Egyetemi éveim alatt kerültek a kezembe Péter Filászló magyarországi szobrászművésznek a cikkei, és igazából akkor kaptam indítatást arra, hogy ezekre jobban odafigyeljek. Tónát István barátommal nagyon sokszor kimentünk, megnéztük ezeknek az állapotát, rengeteget tanakodtunk, hogy vajon mit lehetne tenni, hogy ezeket lehetőleg még jobb állapotban örökítsük tovább, mint ahogy mi kaptuk, és vajon mit lehetne azért tenni, hogy a helybéliek is jobban odafigyeljenek, hiszen ez nem két-három embernek a feladata, a munkája, hanem akkor lenne sikeres, hogyha ebben az egész közösség, a falunak a társadalma részt venne.
Nagyon sok követ megmentettek az elmúlt években, kimentettek a földből, mert nagyon sok nem is látszott. Miért ilyen híresek ezek a homokkövek? Mitől nagy az értékük?
A néprajzkutatók, kultúrakutatók már nagyon korán, 100-150-200 évvel ezelőtt felfigyeltek arra, hogy a népi kultúrának az egyik fontos üzeneteket hordozó szegmense az éppen a temető művészet. Nem a sírkövek kapcsán tették ezt a megfigyelést, hanem főleg a fejfás, kopjafás temetők kapcsán. Ugye minden magyar lakta vidékeknek megvan a saját hagyományos fejfa típusa, azt is ugyanúgy szokták tagolni, mint hogy az emberi testet, van feje, nyaka, törzse és lába. Vannak egyes vidékeken csónak alakú fejfák, máshol más típusúak, és valamiképpen elsikkadt a figyelem a kőből készült sírjelekkel kapcsolatosan. Azt gondolták ugyanis a 100-150 évvel ezelőtti kutatók, hogy ezek egytől egyig a városi kőfaragó műhelyeknek a falu meghonosított változatai, és ezért nem hordoznak értéket. Tehát iparművészeti termékek lehetnek akár a legszebbek, hogy ez egy ipar a termékei, és ezért nem fontosak. Valószínű, hogy ahol ők jártak, ott nem voltak ilyen ívesen faragott darabok, hanem természetesen sok olyan település van, ahol szabvány szerint készült kövekről lehet beszélni. Itt a mi településünkön pedig Havattőn az a különlegessége, hogy helyben készültek ezek a kövek, helyi mesterek készítették, ismerjük a nevüket, fennmaradtak, vagy a kőre vésték rá, vagy levéltári forrásokból deríthetőek ezek ki. Tehát helyben faragták, nem csak a falu számára, hanem itt a kiskükül mentén, sok, sőt, még a Nyárád mentén is több település számára, és nem szabványszerű kövek ezek, hanem egyéni esített darabok. Hát a mostani képzőművészek is van egy olyan vonulat, amely azt tartja, hogy az anyaghoz nem nyúlunk hozzá durva eszközökkel, meghagyjuk azt a saját formájában. Ezek a mesterek is így alkottak. Meghagyták a kőnek a természetes formáját, csupán a szövegtükörnek képezték ki a felületet, és nagyon szép növénymotívumokat faragtak rá. Több olyan kő van, amelyen rá van faragva a halott portréja. Valamiképpen az első halotti fényképek is ezeken a köveken ismerhetőek fel. Sőt, vannak állatábrázolásos, nagyon szép sírkövek is.
Azt ki lehetett deríteni, hogy kinek van portré és kinek van állat a fejfáján?
Mindenképpen hordozza azt, hogy mivel foglalkozott az elhunyt életében. Több olyan kő van, amely írástudót sejtett, és ha megnézzük az 1857-es vagy a 69-es népszámlálást, azt hiszem az utóbbiban fel is írták azt, hogy tudott-e írni, olvasni a megkérdezett, akkor láthatjuk, hogy igen. Azoknak van pennát tartó kéz ráfaragva a sírjára, aki ténylegesen írástudónak vallotta magát akkor is. Segédtanító volt, lévita tanító, jegyzője volt a településnek. A gazdáknak pedig általában ekét húzó ökrök vannak ráfaragva, és azok, akik honvédek voltak például, azoknak kard, puska, ezek egész az első világháborúig elmenően megfigyelhető, de a 48-as szabadságharcban résztvevők számára is ilyen fegyveres motívumokat faragtak a kövekre.
Itt a régi temetőben felfedezhető-e az, hogy egy bizonyos család egy helyre temetkezett? Vagy oda temetkeztek, ahol éppen sorba jöttek ezek a sírok?
Erre a pontos választ azt egy elkövetkezőkben megírandó temető monográfia fogja megadni. Amit így az előzetes terepbejárások és a néhány eddig közölt cikkben is, amit próbáltam hangsúlyozni, hogy igen, vannak olyan körök, olyan sírkő csoportok, amelyek egy azon családhoz tartoznak, de nagyon különleges, hogy vannak olyan sírkövek is, ahová azokat temették, akik bent a településen is tőszomszédok voltak.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ez a régi temető mekkora területen fekszik?
1,1 hektáros területről van szó, ez a Havattői Református Egyháznak a birtokában van ez a terület. Azért maradhatott meg így viszonylag egységesnek, mivel az utóbbi fél évszázadban megnyílt új temetőbe temetkezett a falu később elhunyt lakossága, és ezért a régi temetőbe csak azok temetkeztek, akiknek még leszármazottaik voltak, jóval kevesebben, mint az új temetőbe. Emiatt pedig a 19. századi régi homokkőből készült sírkövek urolják ezt az 1,1 hektáros, nagyon szép, kúpszerű domboldalt, ami benyúlik egész a központba.
Ma nem temetkezik ide senki?
De igen, most is vannak olyan temetkezések, amikor az elhunyt, hát még életében ugye azt szeretné, hogy erre a részre temetődjön.
Eddig hány követ sikerült kiemelni?
Az elmúlt 3 évben szervezett kalákák során, amikor a településnek a helyi emberei jöttek segíteni, és volt egy olyan kaláka is, amikor egy belga cserkész csoportot sikerült egy hétig vendégül látni, mármint dolgoztak nekünk ingyen. Az alatt a 10 alkalom alatt összesen 421 darab követ mozdítottunk ki a helyéből. Az volt az elvünk, hogy ilyen sok követ nem lehet behozni, ugyanis ezek laza szerkezetű homokkövek, a legjobb védelem számukra az, hogyha fedél alá kerülnek. Ez nem megoldható egy ekkora kőállomány esetében, ezért a nehezebbik oldalát választottuk az ügynek, megpróbáljuk a helyszínen, a lelőhelyükön megtartani őket. Ehhez az első lépés az volt, hogy lássuk, hogy hány darab kőről van szó. Az összeset, amit megtalálunk, azt hozzunk eredeti pozíciójába, tehát függőlegesen állítsuk fel ott, ahol találjuk őket. Utána pedig az arra érdemeseket szakemberek, restaurátorok segítségével próbáljuk megőrizni a helyükön. Tehát kezeljük le, erősítsük meg a szerkezetüket, vonjuk be egy vízleperkető réteggel, és járuljunk hozzá ahhoz, hogy további évtizedekig, akár évszázadig ezek a kövek megmaradjanak.
Van valamilyen becslés, hogy még hány kő lehet a földben? Hányat kellene még kimenteni?
Az eddigi munkálatok alatt az összes követ, amit felleltünk, többszöri kaszálás volt a domboldalon, rengeteg olyan kő került elő, amely egy másik alatt volt. Tehát egy kő kiállott a földből valamennyire, arasznyira, amikor elkezdtünk ásni, alatta volt egy másik kő, és akkor így eredetileg egy olyan 100-150 darabban határoztuk meg ezeknek a számát, és abból lett a 421 darab kő. Most már csak néhány bekerített kis családi sírkert van, ahová még nem mentünk be. Ott vannak még olyan kövek, amiket nem mozdítottunk meg, de az összes többi, amit felleltünk, az fel van állítva a helyükön.
A régi temetőn kívül még más domboldalon is vannak ilyen homokkövek. Azokra valamikor felfigyelnek-e? Azok jelenthetnek-e valamilyen értéket motivumvilágban, vagy valamilyen szempontból?
Megtörtént ezeknek is a szemrevételezése. Tavaly előtt már elég korán végig fotóztam az összes ilyen követ, megvan erről az adatbázis. Éppen arra kellene sort kerítsünk, hogy azokkal együttműködve, akiknek a kertjeiben vannak ezek a kövek, az ő hozzájárulásukkal, beleegyezésükkel ott is kiemeljük a földből ezeket a süllyedő köveket. Bevallom őszintén, egyelőre ez a központi köztemető, ez annyira leköti az energiáinkat, hogy egyelőre még nem mertünk erre vállalkozni, hogy a falu alsó részén elszórt ilyen apró kis családi temetkezéseket is rendbe tegyük.
A közelmúltban a Havattői régi temetőnek a homokköveit felvették az erdélyi értéktárba is, más értékekkel együtt.
Az értéktárnak a működése az most indult be néhány hónapja. Magyarországi mintára ottani támogatással a Krizai János Néprajzi Társaság szakmai vezénylete alatt. Ennek az az elve, hogy azok az értékesnek, helyi emberek, helyi közösségek által értékesnek tartott dolgok, legyen az épített környezet, természeti környezet, vagy valakinek az életműve, az lehet, hogy nem csak a helyi emberek számára érték, hanem egy fontosabb szinten, mondjuk egy megyei szintű, vagy egy erdélyi értéktárnak is büszke részese lehet. Azt merem remélni, hogy azok az értékek, amelyek bekerülnek egy ilyen fontosabb értéktárba, egy ilyen nagyobb regionális értéktárba, azoknak a majdani felújítását, megtartását, megőrzését majd célzó pályázatokon fog számítani az, hogy milyen jelentőségű értékről van szó. A Havattői temető esetében a felterjesztés az 2 hónappal ezelőtt történt meg. Ennek van egy szabvány eljárása. Elkészült ez a leírás, fotókat mellékeltünk és megindokoltuk, hogy miért tartjuk ezt fontosnak. Ezt a Prohavattő Egyesület terjesztette fel, és nemrég kaptuk a hírt, hogy Kolozsváron ülésező bizottság a Havattői régi temetőt befogadta az erdélyi értékek közé, tehát nem csak megyei, nem csak helyi szintű, hanem erdélyi színvonalúnak vélte, és ezen belül pedig Mennyhárt Károly kőfaragónak a munkásságát a megyei értékek közé sorolta be.
Magánember felterjeszthet értékeket?
Természetesen felterjesztett. Hát az Egyesület adta ugye a pecsétet, az intézményi háttért hozzá, de ha megnézzük az Erdélyi Értéktárnak a honlapját, akkor ott láthatjuk, hogy kik terjesztették fel, magánemberek legtöbb.
Káldi Rihárd vagyok, Budapestről, közszobrász restaurátor, a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének a tanára.
Havattőn beszélgetünk, és a Havattői régi temetőnek a homokköveit próbálják egy kicsit kozmetikázni, megmenteni az utókornak. Hányan jöttek Budapestről?
Heten érkeztünk diákokkal, egy kollégám is itt van velünk. Az elmúlt évben én már jártam itt, nagyjából egy kis helyi vezetés segítségével azért betekintést nyertem már a kőemlékekbe. Ezzel a háttérismerettel érkeztünk ide, plusz még megismertünk egy-két írásos anyagot, ami a művészettörténeti kutatását végezte a sírköveknek, és most azért vagyunk itt, hogy mint a példányonként néhány sírkőnek a helyreállítását elvégezzük.
Több mint 400 sírkő van kiemelve a földből. Ezeknek a megmentése vagy a kezelése egyformán fog zajlani? Vagy ahány kő az annyiféle módszert, annyiféle technikát igényel?
Az egyértelművé vált, ahogy végignézzük ezt a sort, hogy egy általános receptet erre nem fogunk tudni adni. Ahányféle kő, majdhogy nem annyiféle beavatkozást fog igényelni. Elhanyagolt sírterületről beszélünk. Az utóbbi évek években kezdték ugye foglalkozni ezekkel a sírkövekkel. Most látszik igazán, hogy ez a hosszú-hosszú időszak, amikor ezekkel nem foglalkoztak, hogy úgy mondjam, egy kicsit úgy megpecsételte a sorsukat ezeknek a köveknek. Láthatóan mindegyik kövön volt valamiféle bevonat korábban, és ez a fajta gondozás, ez nem csak egy ilyen lelki gondozás idézőjelbe, ami a felmenők felé szólt, hanem ez a sírköveknek is egy nagyon jó szolgálatot tett. Ahogy a szenteknek a szobrait búcsú idején évről évre átkenték, ugyanúgy ezeket a köveken is elvégezték ezeket az időszakos karbantartásokat, és ez rendkívül megnövelte az élettartamukat a köveknek. Na most ezek a bevonatok szépen lassan lekoptak, és az eső, a csapadék, a napsugárzás, a szél mind hozzáfért a kőnek az anyagához, a belső szerkezetéhez. És a pusztulásnak az elindulása az egy fokozódó folyamatként jelentkezett a köveken.
Hogyha nincs kezelve egy homokkő, meddig bírja a természet viszontagságait? Hány év alatt megy tönkre?
Hát a homokkövek azok nagyban függ attól, hogy milyen kötőanyaggal működik a szerkezetük. Vannak olyan homokkövek, amikben van egy kicsi méztartalom, azt úgy hívjuk, hogy meszes homokkövek. Vannak, amelyikben nagyobb mértékű vastartalom van, azok kicsit vörösesebbek, és azok a limonitos homokkőtípusok. Ismerünk olyan homokköveket, és azok a legjellemzőbbek, amiben szinte nincs is kötőanyag, hanem a szemcsék egymással kerülnek csak kapcsolatba, illetve egy ilyen kovás oldatba cementálódtak össze, és minél nagyobb ez a kovás tartalom, annál inkább keményebb és tartósabb a kő szerkezete. Minél kevesebb a kötőanyag, és csak a szemcsék kapcsolódnak egymáshoz, annál könnyebben tud megbomlani ez a szerkezet. Az, hogy egy kő a patakból kerül elő, vagy pedig úgy fejtik ki a keletkezési helyén, az még nem dönti el azt, hogy az egyik tartósabb, vagy a másik tartósabb, hanem egyszerűen az onnan került el, a másik minden, de tulajdonságát nem befolyásolja.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Elhanyagolt sírkövekről beszélgetünk, nagyon sokat a földből hoztak elő. A föld az jó konzerváló volt, vagy éppen az ártott meg a köveknek?
A földben egyébként nagyon jól konzerválódnak ezek a kövek, ami a legnagyobb probléma nekik a hirtelen hőmérséklet változás, tehát ez egy rövid időn belül bekövetkező, tehát éjszaka nagyon hideg van, aztán pedig a déli napsugárzás időszakában pedig akár 30-40 fokra föl tud hevülni a felületük, és ezt a akár 40 fokos hirtelen változás nagyon nehezen tűrik. Tehát, hogyha földben van, az tulajdonképpen ebből a szempontból egy nagyon jó konzerváló hely, azon kívül kevésbé tudnak megtelepedni rajta azok az algás és zuzmó telepek, amik szépen a kis fonalaikkal és a savas közegükkel, amit termelnek, szépen lassan bontogatják a követ.
Most állagmegőrzést próbálnak végezni, vagy fel is újítanak néhány követ?
Pont olyan emblematikus kövek lettek kiválasztva erre a felújításra, hogy itt olyan hiányok nincsenek, amik az értelmezést mondjuk befolyásolnák, ezért kiegészítésre nem fog sor kerülni, abból a szempontból konzerválásnak hívhatjuk, hogy az élettartamukat próbáljuk megnövelni, és azon kívül például a szövegnek az olvashatóságát, vagy olyan ábráknak az értelmezését segítjük a tisztítással és a felületkezeléssel, amik eddig egy kicsit úgy összeolvadtak a formákba.
Milyen időközönként kell majd megismételni ezt a kezelést?
Én abban látom ennek a megoldását, ezeknek a sírköveknek a megmentését, ahogy ezt annak idején is gondozták. Tehát ez a 2-3 évente újra letisztítani, és természetesen egy ilyen fertőtlenítő kezeléssel egyben vonva, és utána pedig ezzel az akkori bevonattal, amit akkor használtak, azok láthatóan jól működtek, jól tapadtak, nem túl kemények, és nem túl puhák, mert az sem jó, hogyha túlzásba esünk, mert akkor is egy nagyobb bajt okozhatunk a kőnek, a műemlékeknek. Most erre vettünk mi több mintát is, amit majd labor körülmények között vizsgálunk, hogy pontosan milyen kötőanyagot és milyen festékösszetételt használtak, és javaslatunk szerint ez lesz majd a megoldás, hogy egy kicsit lelkileg is gondozza akkor a falu az emlékét, és a sírköveknek is egy védelmet fog nyújtani.
Kollégáival többször részt vesznek ilyen meg hasonló programokban? több helyen voltak felújítani hasonló sírköveket?
Konkrétan ilyen problémás sírköveken még nem dolgoztunk. Tehát olyan emlékeken dolgoztunk, aminek volt külön alapja, vagy mondjuk épületen volt, amit lehetett jól izolálni a földtől, az alaptól, és akkor tényleg csak a kövek védelmét kellett önmagukba megoldani. De az, hogy le vannak ásva a földbe, és még a vízlepergetést is, a csapadék vízelvezetést megoldjuk, ez egy elég komplex dolog. Természetesen részt veszünk mindenféle Magyarországon is, és például ezt most összevontuk egy kicsit a gernyőszegi kastély kőrestaurátori felmérésével is ezt a munkát. Tehát mint egyetem, mint intézmény, főleg inkább tervezési részbe veszünk részt, nem annyira kivitelezési fázisokba.
Nekünk szívünk csücske ez a régi temető, ezek a sírjelek. Budapestről mennyire tűnik ez értékesnek?
Megismerve azt a sorsot, meg azokat a történeteket, amik ezek mögött, a sírkövek mögött vannak, szerintem ezek mindenféleképpen nagy kincsnek számítanak. A hétköznapi embernek mondjuk szerintem a magyarországi viszonylatban úgy gondolja mindenki, hogy temető, akkor kopjafa. És egy ilyennel találkozni, hogy már pedig kőfaragóipar is létezett, és vannak olyan motivumok, amik nem csak egy kopjafára fölfaraghatóak, hanem egy ilyen amorf kőre is, és azoknak mind jelentésük van, és azoknak van egy mögöttes tartalmuk és szimbólumuk. Szerintem ez vétek, hogy ez eltűnjön, tehát ez egy akkora kincs, hogy ezt nem szabad hagyni, hogy elveszem.
Az európai kollégák, amikor a helyi értékekről van szó, hogy állnak hozzá Sogor Csaba, európai parlamenti képviselő? Nehéz-e őket meggyőzni ennek fontosságáról?
Évadzárónk volt, és a parlamenti klub szervezett egy évadzáró vacsorát. Ott minden belépőt egy székelyruhás hölgy fogadta, egy csíkszeredai hölgy, és Erdély térképe, fel volt tüntetve Székelyföld, és hát utána már csak a sör mellett a kérdésekre kellett válaszolni, illetve a Ménesi Kadarka meg a Bélteki Szatmári borok mellett arról, hogy mi is az, hogy Erdély, hogy miért vagyunk mi itt, mi az, hogy Erdély magyarság, kisebbség kérdés. Ilyenkor sokkal könnyebb elmondani azt, amit néha parlamenti egyperces felszólalásban próbál az ember elmondani. Persze az is ugyanolyan fontos. Nyilvánvaló, hogy amikor egy ilyen havatői helyi kezdeményezésnek az elszámolását is sokan elolvassák, mert bürokrácia is van Brüsszelben, nem csak római jog, görög filozófia és zsidó keresztény hithez tartozó kultúra is, hanem bizánci bürokrácia. Amikor egy ilyet elolvasnak, akkor felcsillan a szemük, és itt elmondtam, nálunk fogy a lelkesedés, és külföldiek jönnek ráébreszteni, hogy milyen értékeink vannak, nyugaton meg a pénz fogy, és az ember, és hát így talán együtt egymásra találunk. A mi fiataljaink is talán hazajönnek, és ráébrednek arra, hogy itthon azért vannak még megmenteni való értékeink, és van miért élni és dolgozni. Nekünk meg az a dolgunk, hogy ahol még egy kicsi biztatásra, kicsi pénzre van szükség, ott ha hívnak, akkor jöjjünk el, és mondjuk el, hogy mi az, amit még megtehetünk, és mi az, amit az Unió is megtehet. Ugye a bizottságnak a feladata túl a nemzeti kulturális feladatokon, az uniós kulturális feladatokat, az uniós kulturális örökségvédelmet ellássa. Erre pályázatok is vannak, uniós programok, kötelezést a bizottságot az uniós szerződés, az úgynevezett uniós alkotmány, de túl a papíron és a kötelezettségen nyilvánvaló, hogy minden politikusnak szerintem ugye az, hogy ahol emberi lelkesedés, akármilyen kulturális emlék, közösségteremtő erő jelen van, és ott segíteni kell egy kicsit, ott, ha ez segítség, akkor a jelenlétünkkel, az anyagi támogatással ezt megtegyük. És ennél többet, szebbet és jobbat nem is kívánhat az ember magának politikusként sem, mint azt látja, hogy egy híres temető, ami évtizedekig, talán századig elhanyagolt állapotban volt, most belga segítséggel, néppárti anyagi támogatással, és még sok-sok helyi erővel, magyarországi támogatással, helyi önkormányzat támogatásával rendben van, és ugye azt szokták mondani, hogy a hont az ősök sírja avatja hazává, így mindenki itthon érzi magát, és a magáinak érzi ezt a hazát, és nem azt nézi, hogy hogy hogyan menekülhetne innen minél hamarabb elfele, hanem mi az, amit akár külföldöt megjárva, és majd hazajöve, akár pedig végleg távozva, még azért vissza-vissza jöve, tehet ezért a közösségért és ezért a hazáért.
Mindig azt halljuk, hogy Románia egy elmaradott ország. Változott-e valamit a szemlélet? Mert gondolom, hogy egyre többen jönnek rá, hogy itt még az értékek azért megmaradtak.
Ugye ezt ma sokan hangoztatják és hangoztatjuk, hogy nálunk még van az európai lélekből valami, legyen ez hit, vagy a törvénytisztelet, vagy a gondolkodás. Ott kevesebb van ebből, és nyilvánvaló, hogy akár a brit trónörökösre gondolok, ugye, akinek az ősei itt a közelben nem csak születtek, de ide is vannak temetve Rédei Klaudia, de akár ezekre a kis uniós támogatással is létrejövő programokra, ugye itt van majdnem 20 belga fiatal, akik hazamennek, akik egy évet gyűjtötték a pénzt, hogy ide jöhessenek és dolgozhassanak, és mindezek arra utalnak, hogy azért itt még van valami abból az Európából, amit mi ismertünk, tudtunk, hittünk. Nyugaton kicsivel több pénz van, de kevesebb lelkület már, és lelkesedés, és ők is erőt merítenek ebből, és bátorítást, hogy még van amit megmenteni, még van miért élni, dolgozni, pénzt gyűjteni, egy cserkész csapatról van szó, és hát reméljük, hogy nem csak Brüsszelben, az uniós döntéshozók fejében, szívében, agyában változik meg a vélemény Romániáról, de a hazai politikusok is, mondjam így, hogy a román többség is felébred, és rájön arra, hogy micsoda értékek hevernek itt, és nem rombolni kellene ezeket az értékeket, és eltüntetni, mint amire ugye példa volt rá az elmúlt évszázadban, és azóta is, hanem megőrizni, mert ezzel gazdagabb lehet csak Románia. Ma már mindenki tudja, szakemberek írták le, hogy a többnyelvűség az egy olyan érték, ami pénzben is kimutatható, tehát Románia még gazdagabb lenne, ha szabad így mondanom, a finn példát követni, hogy a Finnországnak teljes területén ott is, ahol svédek nem élnek, ott is kötelező a svéd nyelv. Én nem kívánom azt, hogy már holnaptól itt, mint Konstancán is kötelező legyen a magyar nyelv, de mondtam egy példát arra, hogy mit jelent a kulturális sokszínűség és milyen értéket jelent, és reméljük, hogy Romániáról nem csak a korrupció és az uniós pénzek fel nem használásának a története, vagy az autópályák rossz megépítésének a története jut eszükbe, hanem eszükbe fog jutni az is itt, hogy olyan értékek vannak, mint a teremtett világ, az még olyan állapotban van Romániában, a természet, amit érdemes megőrizni, ugye erdőségek, vadállomány, hagyományos mezőgazdaság és minden. Még ezt is értékként sorolhatnánk föl, maga brit trónörökös mondja, hogy ez egy olyan gazdagság a Romániának, amit meg kellene menteni. És hát reméljük, hogy még sok-sok olyan érték van, amivel nem csak ezt az országot, de Európát is gazdagíthatjuk, és felébreszthetjük a lelkeket. Ugye Európa válságban van, és az a legnagyobb gondja, hogy megfeledkezett arról, amit úgy hívunk, hogy Isten, haza, család, munka, becsület, és ezeket kellene, ezeket az értékeinket, ezeket a fogalmakat kellene helyre tenni, és akkor talán van jövője Európának és ennek a kontinensnek is, hanem át fog alakulni, és egy teljesen más világ lesz itt. Ugye mindenki arról beszél, egy új reneszánszra van szükség, nem kell semmi olyat kitalálni, a régit is a jót kell elővenni. Erre példa az, hogy itt ebben a faluban emberek éltek, dolgoztak, és valami maradandó művészit hagytak magukra a sírkertben is, a sírköveiken keresztül is. Úgyhogy ezek a kövek is azt mutatják, vagy arra emlékeztetnek bennünket, hogy itt élet volt, itt boldogultak az emberek, itt ráértek még ízléses, egyszerű, de mégis és egy gyönyörű, gazdag emléket hagyni az utókorra.
Mikor járt először a Havattői régi temetőbe Varga Mihály képzőművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja? Mert gondolom, hogy nem első alkalommal látja ezeket a csodálatos köveket.
Egy olyan 7-8 éve, hogy jártam itt Kinda István néprajzos kollégámmal. Ő hívta fel a figyelmet, hogy nagyon érdekes rajzolatú és formázatú sírkövek vannak az ő szülőfalujában. És akkor nem is tudom, már pontosan egy konferencián voltunk Kolozsváron, és hazajövet, fölment lementünk a dombra, és hát tényleg csodálatos az, amit itt találtunk. Ami megdöbbentő, hogy valami olyan leleményes, olyan eddig nem látott formák ezek, figuratív is van, de ilyen absztrakt formák is, ami túl mutat azon, hogy ez egy falusi temetőben helyi mester által készült.
Gondolom, hogy egy szobrászművész más lát ezekben a kövekben, mint mondjuk egy laikus.
Mindenkinek a fantáziájára van bízva. Az, ami engem meglepett, úgy első látásra, hogy egy olyan kultúrája, egy olyan formakultúrája volt ennek a valószínű egyszerű embernek, ami nem igazán jellemző. Érződik az arc megformálásán az a naivitás, az a naív bája, hogy mi szoktuk mondani. Tehát az anatómiai részletek nincsenek pontosan a helyére téve, hiszen ő nem végzett egyetemet, mégis az, ahogyan ő megformázza, az a tisztelet, az az alázat, a kőnek az ismerete, az mindenképp figyelemfelkeltő. Az egyik előadásban hallottam, hogy a húsvétszigeti szobrokkal és sírjelekkel hasonlítja, igen, van benne valami a transzcendentalitásra utaló alázat, elmélyültség ezekben a rajzolatokban.
Szobrászművészként vagy, mint a múzeum igazgatója, találkozott-e hasonló sírjelekkel itt Erdélyben vagy Háromszéken?
Igen, de nem ilyen tömegesen, és nem ennyire egységesen. Tehát az, hogy itt több száz, amikor én itt jártam, akkor még csak néhányat tudtam megnézni, talán 200-at. És mondta István, hogy itt tele van, olyan is van, hogy már belepte a gyep. Nem láttam tömegesen ennyire egységes formavilágú sírjeleket. Például nálunk Sepsiszentgyörgyön is van naív, kis naív portré, van akadémiai tudással megfaragott szűzanya vagy angyal, de nem eklektikus, tehát ahány annyiféle. Itt viszont van egy látlelete ennek. Látszik, hogy ez a faragó vagy a faragó dinasztia valahol egy formavilágot követett, és hogy ennek van egy nagy ereje. Az, amikor valamiből egy különös formából, formavilágú tárgyból van több tucat, annak nagyobb ereje van, mintha egyet látunk.
Nagyon sokan próbálkoznak értékmentéssel, de legtöbben nem kérik ki szakember véleményét. Erre sok példát mondhatnánk itt Székelyföldön, Erdélyben. Miért fontos, hogyha szakemberekkel konzultálunk, és nem csak úgy Hűbele Balázs módra nekivágunk, és próbálunk értéket menteni? Mert bizonyára jó szándék vezérli ezeket az embereket is, de lehet, hogy több kárt csinálnak, mint amennyi hasznot.
Tetszik tudni, a Székely az egy büszke nép, a Székelynek sok jó tulajdonsága van, de van néhány nem jó is. Tehát ilyen például a gők. Én vagyok a világ közepe, én jobban tudom, nekem ne jöjjön ide a városból, a múzeumból valaki, hogy ossza az észt, nekem ne jöjjön a megyétől, a várostól senki. Én tudom, mert én ezermester vagyok, a felmenőim is ezermesterek. Na, ezt kell valahogy egy kicsit levetkőzni ilyen esetben. Mert nem arról van szó, hogy az én kertem végében van egy kő, nem, ez egy köztemető, tehát ide fontos kompetenciát bevonni. Tehát havattő egy jó példa arra, hogy a helyi tenni akaró emberek, fiatalok, a Próhavattő Egyesület, a polgármester úr, ők annyira felkészültek és annyira nyitott emberek, hogy nem vették zokon azt, hogy a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosa, egyébként a falu szülötte, jó tanácsokkal jött és hozta a kompetenciát ebbe az egész sírköves történetbe.
Azokat a sírköveket, amelyeket már bebetonoztak valahol, még meg lehet menteni?
Meg lehet menteni, viszont azok, akik elkövették ezt a hibát, nem nagyon ismerik el. Tehát, hogyha ők meákulpáznának és hamut szólnának a fejükre, holnap helyre lehetne hozni, hiszen ma már olyan modern anyagok vannak, hogy nagyon szépen ki lehetne azt onnan szedni, és méltó módon megcsinálni. Csak az a gond, hogy azok, akik ezzel a hevülettel bajt okoztak, azok nem nagyon ismerik el. Az újságban lejött egy cikk, és óriási felháborodás volt a helyi önkormányzat részéről, hogy mit akarnak a múzeumosok, már megint nem jó semmi, amit mi csinálunk. Ezt a helyzetet kell elkerülni.
Mikrofonunk előtt dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A havatői régi temető sírkövei hogy illeszkednek az erdélyi sírjelekbe? És mivel másabbak, mint mondjuk az erdélyi sírjelek?
A havatői sírkert is Erdélyben, Székelyföldön, a Kisiküle mentén van, valahol beilleszkedik az erdélyi hagyományokba, az erdélyi örökségbe, visszatükrezi az itt élő embereknek a felekezetét, a társadalmat,
szerkezetét. Ez a temető egy nagyon értékes kősír jel anyagot tartalmaz. A kősír emlékek 17. századtól kezdenek elterjedni. Elsősorban nemesi családok, városi nagypolgári familiák készítetnek ilyen emlékeket. Falusi környezetben elsősorban a 19. század elejétől, közepétől kezdenek egyre nagyobb számban megjelenni, majd a 19. század végén terjednek el, városi vagy nemesi mintákat követnek. Városon elsősorban obeliszt típusú, márványból készült emlékek terjednek el, falvakon is, ez a hagyomány folytatódik. A havatői abban sajátos, hogy jóval plasztikusabb, antropomorf jellegű köveket láthatunk ebben a temetőben, és valahol, amikor pár évtized ezelőtt láttam ezeket a sírjeleket, vagy olvastam az első összefoglalást, a Csendes-óceáni Kusvi-szigeteken talált szobrok jutottak eszembe. Az ember plasztikus szobrász eszközökkel jelenítik meg, természetesen a naív szépségükkel együtt, és abban is hasonlítanak a Kusvi-szigeti alkotások, azokat is, főleg norvég tudósok, világáró kutatók segítségével kiemelték a földből, és elérhetővé tették a nagyvilág számára. Számomra külön öröm, hogy itt ezt a sajátos hagyatékot, örökséget elérhetővé, láthatóvá teszik.
Amióta elterjedtek ezek a műkősírkövek, a mozaikkövek, vagy a beton sírjelek, ezek háttérbe szorították ezeket a sírjeleket? Mert egyre kevesebb sírkő készül most homokkőből, vagy terméskőből, ahogy itt mondják az emberek.
A kő a fához, a vízhez hasonlóan az élet, a kultúra alapprincipiuma, sajátos természeti adottsága predesztinálja erre. Olyas valami, amiből életet, kultúrát lehet teremteni. A 20. század közepétől kezdve megbomlanak a falusi közösségek, elidenek egymástól. Valahogy az organikus rendje megszűnik a falusi közösségeknek, és akkor valami lehetetlen embertől, közösségektől, kultúrától idegen anyagokat kezdnek használni. Tehát a szementből, műanyagokból készítésére emlékek voltak éppen a posztmodern elidegenésnek a tükörképei.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Mit jelent Gyulakút a községnek, mit jelent a polgármester úrnak ez a havattői megvalósítás? Mikrofonunk előtt Varga József polgármester.
Természetesen egy nagyon szép megvalósítás, amire jó magam is minden havatői és Gyulakút a községbeli polgár büszke lehet, hiszen itt ugye egy régi temetőnek körülbelül a 400 darab sírkövéről van szó, ezek több száz évesek is lehetnek akár, valamint egy falu múzeumnak vagy a tájháznak az előkészítéséről is szó volt ma. Én kimondottan büszke vagyok, és buzdítottam is a havatői lakóságot, havatői embereket, hogy legyenek büszkék ma ismét településükre, és becsüljék meg ezt a hagyatékot, az őseik hagyatékát, ami kemény, nehéz munkával, külföldi, belföldi segítséggel most ismét feltártak, és egy csodálatos kötet is jelent meg erről.
A polgármester úr mindig pozitív példaként hozza fel a havattőjeket. Gondolom, hogy a községnek a másik 5 településén is volna amit feltárni, és ott is vannak értékek a sírkertekben.
Természetesen vannak, foglalkozunk is vele, ellenben ennek a havattőért egyesületnek a megalakulása, a közösségért való tenni akarása, a lelkesedése, ez csodára méltó és példaértékű lehet. Ezek az emberek 2013-tól, amióta megalakult ez az egyesület, rengeteg szívet, lelket melengető összejövetelt hoztak össze, és nem csak beszéltek ezek az emberek, hanem tettekkel is bizonyították, hogy lehet tenni a közösségért, lehet tenni az őseink hagyatékáért, és ez egy csodálatos dolog. Természetesen a község többi településén is vannak emberek, akik szeretnek ezzel foglalkozni, akik bármit megtesznek azért, hogy ténylegesen az őseink hagyatékára odafigyeljenek, de ez különösképpen havatő településünkre írható rá inkább.
Donát István gondolta, amikor belefogott a tárgyak gyűjtésébe, hogy ez ekkora hullámot ver, hogy ebből lesz majd egy temetőtakarítás, lesz ebből könyv, lesz ebből közösségi összefogás?
Őszintén nem, és még jó, hogy nem, mert ha tudtam volna, hogy a maga a temetői munka mekkora hatalmas volumenű, akkor neki sem értem volna fogni, sőt, még lehet, még elleneztem volna is. Úgy indultunk el, valami 100-150 kő lesz, és a 421 után még mindig kapunk, úgyhogy ebből fel lehet ismerni azt, hogy ez egy hatalmas munka. Gyűjtemények kapcsolatosan az szisztematikusan lassan gyarapodott, az nem egyből zúdult ránk. Maga a közösségfejlesztést úgy érzem, hogy annak még nagyon sok munka kellene abban még belefektetni.
Hamarosan lesz egy tájház is.
Igen, polgármesteri hivatal felismerte a fontosságát, hogy ennek a gyűjteménynek egy kellő helyet kell biztosítani. Ez most nagyon jó ütemben halad, pillanatilag befőttbe, pirosba, és reméljük, hogy az év végéig be is költözhetünk.
A gyűjtemény anyaga az bővül?
Bővül, nem olyan iramban, mint elején, de folyamatosan bővül. Sőt, most már nagyobb valamennyi tárgyaknál már el is gondolkozunk, hogy na ezzel mi lesz, hol lesz tárolva, mert ez is sokszor probléma. Még mindig vannak padlások, meg pincék, amit ki kéne használni, és megbogarászni, és megkeresni ezeket a régi tárgyakat.
Gondolom, hogy erőt ad önnek is, amikor látja, hogy vannak csapattársak, van, aki ön mellé álljon.
Persze, ez ad erőt, hogy maga az, hogy a közösség gondolkozik úgy, hogy nem egy önálló gondolat volt, ami ugye a légbe hogy élvezett, hanem több ember jónak látta, és így sikerült ennyire haladni.
Egy könyv is született a Havatői régi temető köveiből, címe Homokkőbe faragott múlt Havatő régi sírkövei, és dr. Kinda István a szerzője. Hány évig íródott ez a könyv?
Könyvnek az anyaga lényegében azóta gyűl, hogy ezt a temetőt úgy magunknak felfedeztük, legalább 5 éve elég rendszeres munkát végzek rajta. A munka üteme az felgyorsult 3 évvel ezelőtt, amikor a helyi közösség bevonásával ugye több kalákára került sor, ezeket a köveket kiemeltük. Ezáltal olyan részletek kerültek a föld felszínére, amelyekről korábban nem volt tudomásunk. Egy néhány évvel ezelőtti kiadványnak éppen a borítójára került egy havattői sírkő, és különleges felfedezés volt az, amikor kiástuk azt a követ, és kiderült, hogy hát a felirat és a motívumok még lefele folytatódnak még egy jó fél méterre, és egy hatalmas eke motívum került elő, egy nagy félméteres dombormű lényegében, amely az ott pihenő gazdának a gazda státusát jelképezte. De számos olyan kő volt, amelyik ilyen meglepetéseket tartogatott, olyan is volt, amelyet kiásás után derült ki, hogy újra faragták, és más elhunynak áll a sírján, olyan is volt, amelynek az alsó részén kőfaragó gyereke próbálkozhatott esetleg ugyanazt kőbe vésni, amit az apja a kőnek a túlsó felére, tehát különleges elemek, motivumok, adatok kerültek elő a kő ásása kapcsán, de az intenzív munka az egy olyan 3 éves, ez levéltári adattal kutatással egészült ki az itteni terepmunka, és szöveg, fotókról elkészültek rajzok is. Nagyon szép, szinte háromdimenziós rajzokat készített az egyik művész hajlamú kollégám, és azok is belekerültek ebbe a kiadványba.
De nem csak a homokkövekről van szó ebben a kiadványban, hanem van egy kis történelmi visszatekintő is.
Mindazt próbáltam összefoglalni Havattővel kapcsolatban, amit eddig tudunk. Igaz, ez eddig egy szétszórt információ halmaz volt lényegében. Attól kezdődően, hogy ki lehetett kőfaragó a 18-19. Században, hogyan lendült fel a kőfaragó szakma, milyen feltételek kellettek ahhoz, hiszen amellett, hogy a környéken ugye a homokkő az természetben előfordul, azt szántáskor, ha az eke megkoccant rajta, akkor azt kiszedték, hazavitték, és azt állították fel sírjelként. Az is kellett, hogy valaki értsen is ennek a megfaragásához. Mi itt próbálkoztunk profi vésőkkel, kőfaragó szerszámokkal, de nem megy nekünk a kőfaragás, minduntalan kipattan a kőből egy-egy darab. Tehát volt egy olyan tudása az akkori kőfaragóknak, amelyet mi most nem tudtunk még egyelőre reprodukálni. És az is kellett a 18-19. Században, hogy a kőfaragó az ugye tudjon írni, olvasni. Most a levéltári forrásokból derült ki, hogy az akkori havattői közösségnek egy 10-valahány százaléka tudott írni, olvasni, tehát a kőfaragók valószínűleg ebből a körből kerültek ki, sőt néhány esetben egyértelműen tudtuk azonosítani, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoztak. Ezeknek a kőfaragóknak a teljes család történetét lényegében sikerült felfedni, olyan is volt, amelynek 3-4 generációra visszamenően, hát az 1500-1600 1800-as évekből már vannak a családjára vonatkozó adatok. Mindezek belekerültek a kötetbe, egy kicsit egy havattő monográfia előfutáraként értékelném én ezt a kiadványt, amellett, hogy az eredeti szándék az egy képes, turista kezébe adható, lapozható kiadvány volt, amellett én úgy érzem, hogy sokkal többet sikerült összeadni, és nem csak ismeretterjesztő kiadvány, hanem lényegében egy szakmailag is helyét megálló kötetről van szó.
Most jelen pillanatban látogatható ez a temető a turisták számára, vagy még ezután következik, hogy kiépítsék ott az ösvényeket, kitáblázzák?
A vállalkozó hajlamú turisták számára igen, megtekinthető. 2014-ben és 2016-ban is egy-egy belga csoport segítségével végeztünk nagy takarítást a temetőben. A kövek felállítása mellett környezettisztítás rendezést is végeztünk, bozótmentesítést. Még mindig nincsen befejezve ez a munkálat. Szeretnénk, hogyha a helyi közösséget jobban be tudnánk vonni ebbe a munkába, hiszen régebb is a rendfenntartó székely közösség volt az, amely az élő falut és a vele párhuzamosan épülő halott falut rendben tartotta. Tervünk az, hogy tájépítész hallgatókat fogunk bevonni ebbe a munkába. Erre ígéretet is kaptunk, tehát zajlanak az egyeztetések, és remélhetőleg egy-két éven belül olyan ösvényeket tudunk megjelölni, legszebb kövekhez vezető útvonalakat, amelyeket a temető elejére helyezett táblán is fel fogunk tüntetni, és amelyet végigjárva az ide látogató az egy átfogó képet kap a havattői régi sírkőfaragó központról és arról az értékről, amely itt Havattőn felelhető.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Maros megyei Havattő vendégei voltunk. Meghívottainkkal a 19. századi homokkőből készült sírjelek egyediségéről és a régi temetőről, mint turisztikai látványosságról beszélgettünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!